Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Mit tehet egy ember néhány hónap alatt Afrikában, ahol hetekig csak a környezettel és a helyiekkel ismerkedik? Van-e értelme egyáltalán az önkéntesek munkájának, ha hazatérésük után senki sem folytatja azt? Milyen sikerek és kudarcok várják az önkénteseket a fekete kontinensen? A következő percekben erről kérdezem majd vendégemet, aki Mozambikban és Nigériában dolgozott önkéntesként. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Belica Bea, újságíró. Szervusz!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Te hosszabb időt töltöttél el Mozambikban és Nigériában önkéntesként. Mi késztetett arra, hogy egyszer csak itt hagyd csapott papot és elmenjél Afrikába önkéntesnek?
Megpróbálom nagyon röviden, szorított a gyémántcipő. Amikor már azt éreztem, hogy tulajdonképpen minden jó körülöttem, nagyon sok ember irigyelne engem, hogy nekem ezt lehet, hogy én azt megtehetem. Ez nem jelent olyan ultragazdagságot, még csak lakásom sem volt, de azért egy olyan normál fizetésem volt, amiből fodrász, kozmetikus, sport, utazás, effélékre bármikor költhettem, és azt éreztem, hogy ez nem boldogít, sehogy sem boldogít. És miután tudtam, hogy ezek értékek, tudtam, hogy ezt valahogy meg kell menteni értéknek, és azt úgy tudom, ha elengedem egy kicsit.
Ez a döntés, ez szép lassan született meg, vagy volt egy pont, egy élmény, valami olyan tapasztalás, ami erre késztetett, hogy elindulj?
Nyilván ez egy hosszabb folyamat volt. Szakmailag is egy picit telített voltam már. A magánéletem is kezdett romokban, és azt éreztem, hogy egy nagyon nagy változás kell, és az nem lehet, hogy azért, mert a munkám épp nem tökéletes, meg a magánéletem, ettől én teljesen boldogtalan vagyok, tehát az nem lehet. Ettől függetlenül még én élvezhetném az életet. Nyilván ezek nagyon fontos összetevője a boldogságnak, de talán enélkül is, de hogyha enélkül ennyire nem tudok boldog lenni, akkor valami másra van szükségem, és azt még az újságírásban is én mindig éreztem, tehát ezek egyfajta jelek voltak, hogy az újságírásban, hírszerkesztésben is mindig azt szerettem, hogy valamiféle pluszt adni, hogy annak legyen értelme, amit csinálok, és egy idő után azt éreztem a munkámban is, hogy nem adok pluszt senkinek igazán, hogy nem tudok segíteni sem a hírekkel, nem tudok annyi olyan hírt adni, ami valódi segítség az emberek életéhez. Ezért azt gondoltam, hogy valamilyen módon hasznos szeretnék lenni, és azt is éreztem, hogy ez a pénz dolog, ez nekem nem, és azt hittem, hogy akkor úgy kell fordítanom, hogy akkor önkéntes akarok lenni, mert a pénz nem érdekel, tehát szívesen csinálok valamit, ami hasznos, és nem baj, ha nem fizetnek érte.
Hát és akkor hogy kerültél éppen Mozambikba? Vagy hogy kerültél éppen Nigériába, vagy hogy kerültél egyáltalán Afrikába?
Hát azt tudni kell, hogy önkéntesnek lenni nagyon-nagyon milliómosoknak való mulatság. Többnyire mindenütt pénzt kérnek ezért, nem kevés pénzt, úgyhogy én végül találtam egy olyan iskolát, az egyetlen lehetőség szerintem kelet-európaiként nem túl sok pénzt ráköltve, hogy önkéntes legyen az ember, hogy elmegy ebbe a dániai iskolába, ahol fél év alatt fölkészítik, és emellett persze nagyon komolyan dolgoznia kell, tehát az, hogy nem kapok fizetést, meg nem akarok pénzért dolgozni, az egy kicsit átértékelődött Dániában, amikor rájöttem, hogy de most aztán dolgozhatok másokért is, tehát most dupla annyit, tripla annyit kell dolgoznom, mint eddig, mert hogy meg kell keresnem valamilyen módon a pénzt az én fél éves mozambiki kintartózkodásomra, plusz még nyilván a projekthez nekem is hozzá kell tennem. Úgyhogy így volt, én egy kicsit több időt töltöttem Dániában, egy évig voltam önkéntes is, és tanuló is Dániában, és aztán mehettem ki Afrikába. De azt is gondolom, hogy ez az iskola azért is nagyon jó, mert nagyon sok olyan önkéntes lehetőségről hallok, ahol ki lehet menni 3 hónapra, teljesen felesleges. Ott bámészkodik az ember legalább egy hónapig, tényleg döbbenten áll minden előtt, úgyhogy ahhoz, hogy elkezdhessen dolgozni, az 2-3 hónap, és akkor utána a 2-3 hónap afrikai idővel számítva nagyon kevés, hogy valamit tudjon csinálni az ember.
Mozambikban mennyi időt töltöttél?
Fél évet.
És mikor bejöttünk, akkor mondtad, hogy tanítottál?
Nem, Mozambikban még nem tanítottam feltétlenül. Ott igazából egy olyan projekt volt, aminek az a neve, hogy gyermek támogatás, ebbe sok minden beleférhet, onnantól kezdve, hogy gyerekekkel foglalkozol, vagy a szüleivel, a faluval, magával, a közösséggel, sok mindent lehet, de neked kell kitalálni.
Ilyen hasznos információkat találsz ki nekik, hogy hogyan lehet őket fölkészíteni olyan dolgokra, amik nekünk természetesek, tehát hogy kezet kell mosni, étkezés, most mondok egy banalitást, de hasonlókra, tehát hogy oda kell figyelni, hogy ha sebb van a kezén, akkor ne fertőzze el, ilyenek, vagy még ennél egyszerűbb dolgok?
Körülbelül ilyenek, csak a probléma az, hogy itthon mi sok mindent elképzelünk valahogy, és mondjuk a Dániel iskolában azért nagyon sok tapasztalatból is dolgozunk, amikor visszajön egy-két önkéntes, akkor természetesen ők adnak előadásokat és segítenek nekünk fölkészülni, de még akkor is nagyon nagy homályba megyünk ki. Ami nem világos szerintem soha egyetlen önkéntesnek sem, amikor kimegy, itt ezek a projektek már működnek kint. Tehát kint helyi emberekkel működik egy projekt, mi megyünk kívülről Európából, és nekünk az lenne a feladatunk, tehát mi mindig azt hisszük, hogy kimegyünk, és adnak nekünk ott egy feladatot, és azt végezzük, de ez egyáltalán nem így van, hanem nekünk kell valahogy befúrni magunkat ebbe a körbe. Most két dolog van, az egyik az, hogy figyeljük a projektet, és azt mondjuk, hogy hát ez kívülről úgy tűnik, hogy azért nem működik, mert. Vagy pedig azt lehet mondani, hogy nekem van még egy ötletem ehhez, ezt hozzátehetem-e. Na most ez egy nagyon hosszú folyamat, főleg úgy, hogy az én projektem éppen már a vége felé járt, és egy hónap után én feladtam ezt a küzdelmet, hogy én szólok, hogy ne legyen egy egész napos meeting minden héten, mert csak telik vele az idő, hogy még mit lehetne hozzátenni, és ezek annyira nem működtek, hogy egyszer csak úgy döntöttem, hogy akkor én most ezt egyedül csinálom, és csináltam egy gyerekklubot gyerekeknek. Mivel semmiféle eszközt meg pénzt nem tudtam szerezni a projektemtől ehhez, hát ezt is önállóan kellett csinálni. Mit láttam ott a környéken? Szemetet. Összeszedtem, összegyűjtöttem a szemetet, és az a borzasztó, hogy Afrikában még a szemetet összegyűjteni sem olyan egyszerű. Tehát volt olyan, hogy a szomszéd városba mentem kartondobozokért, és onnan vittem tömött busszal hazafelé. Hát ilyen...
És miért nem mondtad be ebbe a gyerekeket mindjárt? Vagy nem olyan egyszerű ez sem?
Hát azért nem egyszerű, mert igen, erre nem gondol akkor az ember, hogy persze, hogy sok minden, ami a faluban megvolt, azt a gyerekekkel gyűjtettem. De kartondobozt ők nem tudtak szerezni, mert az ott nagy érték, ott az árusok ezt használják, ezért csak a városban lehetett. Most a városba a gyerekeket én nem tudtam elvinni, mert ahhoz nekem kellett volna kifizetni az ő buszjegyüket, ami viszont hát nem ment, így is rengeteget költöttem arra, amire már nem nekem kellett volna. Szóval, hogy semmi más nem tudtam csinálni, mint hogy a szemét az egy nagyon nagy kérdés volt ott nekem, az volt az első, ami rettenetesen bosszantott, és azt gondoltam, hogy megoldom én ezt a szemét kérdést itt a faluban, és amikor rájön az ember, hogy nagyszerű, csak nincs hozzá semmiféle eszközöm, tehát hogyha alapvetően nincs hulladékszállítás egy faluban, akkor azzal nem tudok mit kezdeni, tehát én nem tudok kifizetni egy autót. Az sem elég, hogy ők úgy csinálták, hogy ástak egy picike gödröt, és abba beletették a szemetet. De most ezt a szél egy pillanat alatt fújta ki, másrészt ott egyáltalán nincsenek a házak körül kerítések, tehát az állatok egyik helyről a másikra barangolnak, és gyakorlatilag onnan szerzik meg a napi betevőt, mindig más kertjéből, és leginkább a szemétből. Tehát ők mindent széthordanak ott, rengeteg a műanyag szemét, úgyhogy nem tudtam más tenni, mint hogy a gyerekekkel összegyűjtettem azokat a dolgokat legalább, amit ők úgy sem tudtak elégetni, mert elvileg elégették volna ők.
Beszéljünk egy picit arról, hogy mikor ezt a saját projektet összeraktad, és akkor végül is ez a klub működött. Kaptál erre bármilyen visszajelzést? Vagy mennyire zártad ezt sikerélménnyel?
Nekem az volt a siker, hogy egyrészt ugye a tanárok, ahova befogadtak abba az iskolába, abba a terembe, és nagyon sokáig nem támogattak, és egyik helyről a másikra dobáltak, és dobálták a cuccaimat, akkor egy idő után döbbenten jöttek be a terembe, ami semmi extra nem volt igazán, csak látszott, hogy ott élet van, illetve hát látták, hogy én heti egy napot kértem az iskolától, hogy heti egy napra hagyd vigyem oda a gyerekeket, és egy idő után azt tapasztalták, hogy a gyerekek minden délután 2-kor ott várnak engem. Ha én benn maradtam véletlenül a városban, és 4 óráig nem értem vissza, a gyerekek ott vártak 4 óráig kint a iszonyú hőségben, hogy mikor jön már Miss Bea, mert hát ez volt nekik a legfontosabb esemény.
És miket csináltatok a szemétből?
Mindenféle játékot, tehát ezek ilyen kreatív foglalkozások voltak, amivel persze, amiben még minden mást bele lehetett vinni, tehát én ugyanúgy a kézmosásra ugyanúgy tanítottam őket, lehetett beszélgetni bármiről, családról, szeretetről, mondom, higiéniáról, minden egyébről, tehát hogy ez csak egy eszköz volt ez a kreativitás, nyilván eszköz használatot tanulni, szóval ez mindenre jó, és közben ezt élvezik, ráadásul hasznosan töltik az idejüket, és látszott bennük valami rendszer, már, amit nagyon akartak. Aztán a másik siker az az, hogy amikor én eljöttem, akkor reggel 6-kor én nem nagyon mondtam nekik, hogy mikor megyek, hogyan megyek, ők ezt kiderítették, és reggel 6-kor ott volt az összes kisgyerek az én klubomból, és várták, hogy elbúcsúzhassanak. Nekem ez a siker, tehát engem már a többi nem érdekel. Attól persze nagyon félek, és ez sajnos minden projektben így van, hogy nem tudom, hogy ha egy év múlva visszamennék, akkor bármit is találnék ebből.
Ezt el akartam folytatni, és erről is akartalak kérdezni, hogy van-e bármilyen rálátásod erre a kis csapatra, tudsz-e bármit róluk, és fölvette valaki ezt a fonalat, vagy érdekelte ez a téma bárkit is?
Őszintén szólva, nem nagyon mertem én már erről kérdezni. Még egy valakit, aki ott volt, ott maradt a projektben, még kérdeztem róla, hogy valaki átvette, és azt mondták, hogy nem. Ez egy állandó probléma az ilyen projekteknél, hogy nincs átfedés, tehát egyiknek lejár a 6 hónapja, akkor a következő érkezik 2 nappal később, tehát hogy nincs egy átfedés, hogy mondjuk 1 hónapig ketten lehetnénk, megbeszélhetnénk, hogy én elkezdtem ezt, ezek az én tapasztalataim, vidd tovább ezt kérlek, hogyha van hozzá kedved, mert nyilván ebben még akkor is belefér, hogy a következő önkéntesnek semmiféle kézügyessége nincs, utálja a szemetet, és nem minden más lehet, de hát még akkor is lehetne, de nem így működnek sajnos.
Minden egyes ilyen beszélgetés után fölmerül a kérdés, van értelme ennek? Egyrészt irgalmatlan erőfeszítések és erőforrás áldozat az önkéntes részéről, aztán kimegy, és ott szintén, és akkor kicsit belehal, mert visszajön, és azt se tudja, hogy lesz ebből valami. És akkor megint megy valaki, szóval, hogy ahogy kezdted, hogy ez a milliómosok
hobbija,
illetve lelkiismeret megnyugtatása, tehát azt mondja, hogy jó van, elmegyek egy évre önkéntesnek, oda teszem a pénzemet, meg magamat, aztán ennyivel is erőlébb van a világ.
Nem, én azért még mindig hiszek benne, hogy aki legalább olyan lelkiismeretesen csinálja, mint én, annak van értelme. Az ő szemszögéből is van értelme, és én abban is hiszek, hogy ezek a gyerekek sok mindenre emlékeznek abból, amit tőlem tanultak, és most nincs idő erre, hogy ezeket még elmondjam. Nyilván én egy ilyen kis faluban másokkal is foglalkoztam, a helyiekkel. A helyiek ugyanúgy tudom, hogy emlékeznek rám. Tudom, hogy tőlem tanulták meg sokan azt, hogy hogyan működik az ő csodafájuk. Van egy ilyen moringa nevű fa, ami olyan elképesztő mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz, amit az ő ételeikben nincs meg, hogy ezeket nekik kellene porként enni, és akkor ott van gyakorlatilag a kertjükben, és mégsem használják. És mit tudom én, egy asszony azt gondolja, hogy ő ettől gyógyult meg. Én nem tudom pontosan, hogy ettől gyógyult-e meg, de kétségtelenül jobban van, hogyha azzal segíthettem neki, hogy én adtam erőt neki, ha azzal segíthettem, hogy én adtam ezt a port, mindegy, ez megváltoztatta az ő életét akkor ott.
Mit tanultál, vagy más lettél ettől az úttól? Vagy, hogy mondjam, most már tudod értékelni azt, amit van itthon?
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Ahogy hazaértem, én azt szoktam mesélni, hogy az egy nagyon furcsa élmény volt az első 6 hónap után, hogy sírógörcsöt kaptam az első normál benzinkútnál, ahol egy kávét kértem, és megkérdezték, hogy miért. És tényleg volt 6 féle lehetőségem választani, és azt én épp most találkoztam kint Ruandában egy hölgyel, aki hasonló élményről számolt be, és olyan furcsa volt, hogy végre van valaki, aki megérti ezt, hogy ez nem egy hiszti, vagy nem egy rózsaszín burok, amiben ott üldögélünk, hanem tényleg ijesztő, tehát egy bizonyos tapasztalat után ez annyira ijesztő annak, aki egy kicsit is aggódik azért, hogy de miért pazarlunk ennyit, de miért van erre szükség, hogy ennek a töredékéből meglennénk. Én tényleg sírógörcsöt kaptam ott ettől. Csak attól, hogy sokféle kávé van. Nyilván aztán utána választok, és azért ugyanúgy, nem mondom, hogy ugyanúgy élem itthon az életem, sőt, biztos, hogy nem ugyanúgy.
Még tudatosabb lettél?
De igen, ugye... és most például egy 20 négyzetméteres lakásban lakom, és tudom, hogy nyilván mehetnék nagyobba, de hogy nincs már akkora igényem erre.
Ilyenkor mindig felmerül, mert nagyon sokan egyébként, amikor én itt a magam kis egyszerű eszközeivel megpróbálok rávenni másokat, hogy gyűjtsük szelektíven a szemetet, és ezek nagyon, ez nagyon a felszín, de mégis. És akkor is visszajönnek ezek a kérdések, hogy na de hát most ettől jobb lesz. Most jó, és akkor én most nem dobom ki a műanyag palackot a kukából, hanem összegyűjtöm külön, és akkor mi van? Akkor ezek szerint abban őszintén hiszel, hogy igen, a csebbe benne van a tenger, tehát érdemes megcsinálni.
Abszolút. Nekem ez az alapja mindennek. Tehát én valószínűleg ezért csinálom, és ez ezért is az a válaszom arra, hogy de miért nem itthon segítek, mert mindenki segíthet valahol, azzal, amiben jó, azzal, ami őt vonza. Én azt érzem, hogy ott tudok dolgozni, én nem azért mentem ki Afrikába, hogy gyerekekkel foglalkozzak, egyáltalán nem. Én voltam az, aki mindig azt mondtam, hogy nem, nem azért mész Afrikába, hogy ott gyerekekkel pózolj, és hagyjál már, és nem játszani mész ki, és ne ezt csináld, és kint egyszerűen rájöttem, hogy ez a legjobb módja annak, hogy valamit elérj, mert a gyerek még abszolút fogékony arra, amit te mondasz, vele még el lehet érni változásokat, egy felnőtt embert már sokkal nehezebb megváltoztatni. Szóval én azt gondolom, hogy kint Afrikában én ezt tökéletesen tudom már csinálni, és ezt élvezem is, tehát ezért én ezt szeretném csinálni, de azért, mert azt gondolom, hogy mert az egész része vagyunk.
Ezért mentél vissza Nigériába? Tehát ez egy hasonló történet volt?
Igen, én nagyon szerettem volna menni, aztán kerestem a lehetőségeket itthon, és találtam egy magyar tanárnőt, illetve óvónőt, akinek van kint egy saját óvodája, és egy iskolát igazgat most már évek óta, és ebbe az iskolába akart bevinni valamilyen európai módszert, egy picit mást, mint ami ott van, mert azért az talán köztudott is, hogy Afrikában mindent magolnak. Tehát ez a tanítás alapja, hogy szépen megtanuljuk egy versben, és aztán semmit nem értünk belőle. És ebből van, aki ügyesen ki tud törni, és egyetemista korára ennek ellenére is jól átlát dolgokat, de van, akinek ez egy örök nyom marad, hogy ő mindent így fog megtanulni, hogy ő tudja a keretmondatokat, és az szerint él. És ebbe kellett valami pluszt bevinnünk, ami szintén nagyon élvezetes volt, de legalább annyira ott volt a kérdés, hogy és vajon ezt valaki folytatja-e majd.
Na de hát ott akkor ezek szerint van egy vezető, aki erre föltette az életét, és ezt folyamatosan csinálja, tehát akkor ő önmagában lehet egy kontinuitás ebben a történetben, nem?
Hát az a baj, hogy Afrikában minden valahogy az idő másként megy, és nyilván neki is nagyon sok dolga volt, mi most ketten voltunk ott, az lett volna a feladat, hogy a tanároknak átadjuk ezt a tudást. Ezt egy idő után a tanárok úgy értékelték, hogy akkor mi tartjuk az órákat, és ők majd belépnek akkor, hogyha éppen majd nem mi tartjuk. És aztán a végén még voltak ilyen tapasztalataink, hogy végül aztán ugyanazt csinálták, amit mi, pontosan lemásolva. Tehát ők ugyanúgy, ahogy tanították őket, ahogy az oktatási rendszer van, ő ugyanazt, és nem azt mondta, hogy egy hasonlót, vagy hiába magyaráztuk, hogy valahogy így, ilyesmit kellene csinálni, vagy ennek a mentén kellene elgondolkodni, és ez valahogy hiányzott, és ebben nem vagyok biztos, hogy ez most működik. Talán ketten-hárman, hogyha ráéreztek erre, hogy mit kell csinálni. Én például plakátokat készítettem a gyerekeknek, hát az egy nagyon nagy élmény volt. Én nem is gondoltam, hogy ez ennyire fontos, nem is gondoltam, hogy ezt most valami új módszerként mutatom meg, egyszerűen hiányzott nekem az osztályfalakról valami szín, valami, ami akár, hogyha ott van állandóan az óra előtt, akkor azokat a kulcsszavakat így beégeti az agyába például. És amikor rájöttem, hogy nem tudják értelmezni a plakátokat, posztereket, tehát hogyha nem egész mondatokat írok oda le, akkor már is nem tudja nekem visszamondani. És hát ugye a sikerről annyit, hogy ilyenkor volt két, hát ilyen középsúlyos, fogyatékos kisfiú is az osztályomban, és hát ez egy ilyen állandó kérdés volt, hogy jó, akkor mondj 5 mondatot erről, arról, például számítástechnikát tanítottam, és akkor a komputerről, a billentyűzetről, egyebekről, és hát az osztályteremnek különböző pontjain voltak ezek a poszterek. És amikor a sérült kisfiú hirtelen fölugrik és rámutat arra a poszterre, amiről kérdezek, akkor az nekem siker, akkor tudom, hogy na most volt értelme.
Az időnk az teljesen elfogyott, összefoglalásként akár holnap újra elmennél Afrikába, illetve mondjuk mit tudnám mondani azoknak, akik talán még nem élték meg ezt a kényszert, hogy most váltani kéne, most meg kéne próbálni egy kicsit tenni valamit másokért, hogy érdemes-e belefogni, vagy hogyan érdemes belefogni?
Azért nehéz ez, mert elsőre azt mondtam volna, hogy persze, egyrészt én azonnal mennék, és ez így is van bármikor újra. Az viszont nehéz kérdés, hogy mindenkinek ajánlanám-e, mert amikor arra jövök rá, hogy engem például hogyan értékelnek, tehát hogy van egy réteg, aki azt gondolja, hogy mert őrült vagyok, egy másik réteg meg azt gondolja, hogy hát én valami angyal vagyok. De most egyik sem, a kettő között van az igazság, de hogy azért nem értjük egymást, mert míg nekem a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy ilyen gyors váltás az életemben, hogy én képes vagyok mindent itt hagyni, és tényleg azt mondom, hogy fél évre, egy évre nyugodtan elmegyek, ez van, akiben soha nem fog megfogalmazódni, mert neki sokkal erősebbek a gyökerei. Nyilván azokat, akik így vannak, ezeket én nem kényszeríteném rá, de mindenki másnak, aki egy picit is fogékony a világ dolgaira, ez egy nagyon nagy élmény, és erre szerintem mindannyiunknak szükségük van.
Akkor legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Belica Bea újságírónak, afrikai önkéntesnek, hogy elmondta a tapasztalatait. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.